Negyedik fejezet. S Petronius meg is tartotta ígéretét. A Chrysothemisnél történt látogatás utáni napon az egész nappalt átaludta ugyan, de este elvitette magát a Palatinusra, ahol bizalmas beszélgetése volt Néróval, és ennek tulajdonítható, hogy harmadnap Plautius háza előtt megjelent egy centúrió 10-1 néhány pretoriánus katonával. Császári testőrök. Bizonytalan és rettenetes idők jártak. Az ilyenfajta küldöttek rendszerint egyúttal a halál hírnökei is voltak. Így hát mikor a centúrió a kalapáccsal megkoppantotta Aulus házának ajtaját, és az átrium felügyelője jelentette, hogy az előcsarnokban katonák vannak, az egész házban nagy rémület támadt. A család azonnal körülvette az öreg hadvezért, mert abban senki sem kételkedett, hogy mindenek előtt őt fenyegeti veszedelem. Pomponia átölelte férje nyakát, s teljes erejéből hozzásimult, elkékülő ajkai pedig gyorsan mozogva, halkan mormoltak valamit. Lügia halálsápat arccal csókolgatta Plautius kezőt, a kis Aulus pedig tógájába kapaszkodott. A folyosókról, a szolgáló leányok emeleti szobáiból, a cselédházból és a fürdőből, a bolthajtásos alsó lakásokból, az egész házból tömegesen tódultak oda a rabszolgák és rabszolganők. Heu, heu, me miserium! Jaj, jaj, én szerencsétlen! Kiáltások hangzottak, a nők hangos sírásra fakadtak, némelyik már is arcukat karmolták, és fejükre kendőt borítottak. Csak a vén hadvezér maradt nyugodt, hiszen évek hosszú során át megszokta, hogy szembenézzen a halállal, csak kurta sasarca keményedett meg, mint a kőbe vésték volna. Kis idő múlva a kiabálást elcsendesítette, és a cselédséget széjjel oszlatta, majd így szólt. Eresz, Pomponia, ha ez életem végét jelenti, lesz időnk elbúcsúzni. És gyengéden félretolta, az asszony pedig megszólalt. Adná Isten, Aulusom, hogy sorsunk közös legyen. Aztán térdre rogyott, és olyan erős hittel kezdett imádkozni, amilyent csak is egy drága lény féltése adhat. Aulus átment az átriumba, ahol a centúrió várta. Az öreg Gaius Hasta volt, Aulus hajdani alantosa s a brit háborúkban bajtársa. Üdv neked, vezér, köszöntötte. Parancsot és üdvözletet hoztam Cézártól, s íme a táblácskák meg a pecsét annak jeléül, hogy az ő nevében járok. Hálás vagyok Cézárnak üdvözletéért, parancsát pedig teljesíteni fogom, felelte Aulus. Köszöntelek, Hasta, és mondd meg, mi utasítással jössz. Aulus Plautius, kezdte Hasta. Cézár megtudta, hogy házadban lakik a Lügiuszok királyának leánya, kit ama király még az isteni Claudius életében adott át a rómaiaknak, annak biztosítékául, hogy a Lügiuszok soha meg nem sértik a birodalom határait. Az isteni Néró hálás neked, ó vezér, hogy ennyi éven át vendégszerető hajlékot adtál a leánynak házadban, de nem kíván tovább terhelni, ugyanakkor azonban arra is figyelemmel lévén, hogy a leány, mint Túsz, Cézár meg a szenátus oltalma alá tartozik, megparancsolja, hogy add ki őt kezembe. Aulus sokkal inkább katona és edzett férfiú volt, semhogy egy parancsol szemben fájdalmának adott volna kifejezést, vagy haszontalan panaszkodásra vesztegette volna a szót. Homlokán azonban mégis megjelent egy redő, a hirtelen harag és fájdalom kifejezője. E redő láttára hajdanában reszkedtek a britanniai légiók, s Hasta arcára még most is kívült a rémület. Most azonban Aulus Plautius e parancsol szemben tehetetlennek érezte magát. Kis ideig nézte a táblákat meg a pecsétet, majd tekintetét az öreg centúrióra emelve már nyugodtabban mondta. Várj az átriumban, Hasta, míg a túszt megkapod. És e szavak után átment a ház másik végébe, az Ökusz nevű terembe, ahol Pomponia Grécina, Lügia és a kis Aulus már türelmetlenül is aggódva várták. Senkit sem fenyeget sem halál, sem a távoli szigetekre való számüzetés, közölte. A Cézár küldötte mégis nagy szerencsétlenség hírnöke. Rólad van szó, Lügia. Lügiáról? Kiáltotta Pomponia csodálkozva. Úgy van, felelte Aulus. És a leányhoz fordulva így folytatta. Lügia, mint édes gyermekünket neveltünk házuknál. Pomponia is, én is úgy megszerettünk, mint a saját leányunk lettél volna. De te tudod, hogy nem vagy a mi leányunk. Te túsz vagy, akit nemzeted adott át Rómának, és Cézár oltalma alá tartozol. Íme, Cézár most elvisz tőlünk. A hadvezér nyugodtan, de szokatlan, furcsa hangon beszélt. Lügia szemhunyorgatva hallgatta, és mintha nem értette volna, miről van szó. Pomponia arca elsápadt, és a folyósóról az őközben nyíló ajtóban rémült arccal megint megjelentek a rabszolganők. Cézár akaratát teljesíteni kell, jelentette ki Aulus. Aulus, kiáltotta Pomponia a leányt átölelve, mintha védelmezni akarná. Jobb volna neki meghalnia. Lügia pedig, Pomponia keblére simulva ismételgette, anyám, anyám, mert a zokogástól más szó nem jött ki a torkán. Aulus arcán megint harag és fájdalom tükröződött. Ha egyedül állnék a világon, mondta komoran, élve ki nem adnám őt kezemből, s rokonaim már ma vihetnének értünk áldozatot Jupiter liberátornak. De ahhoz nincs jogom, hogy elveszítselek téged és gyermekünket, aki még boldogabb időket érhet. Még ma elmegyek Cézárhoz könyörögni, hogy változtassa meg parancsát. Meghallgat-e, nem tudom. Addig is jár egészséggel, Lügia, és el ne felejtsd, hogy Pomponia is, én is áldottuk a napot, melyen házi tűzhelyünkhöz kerültél. Azzal a kezét a leány fejére tette, de akárhogy igyekezett nyugalmat erőltetni magára, mikor Lügia feléje fordította könyben úszó szemét, aztán megragadta kezét és ajkához szorította, az öreg hadvezér hangjában megrezdült a mélységes atyai fájdalom. Ég veled szívünk öröme és szemünk fényessége, mondta. Azzal gyorsan kiment az átriumba, hogy a római férfiúhoz és hadvezérhez méltatlan megindultság erőt ne vehessen rajta. Közben Pomponia átvezette Lügiát a kubikulumba, és olyan szavakkal próbálta őt megnyugtatni, vigasztalni és lelkét megerősíteni, amelyek igen különösen hangzottak ebben a házban, ahol a szomszédos helyiségben még ott volt a Lararium, házi szentély, a Laris szentélye, meg az oltár, melyen az ősök hitéhez hűséges Aulus Plautius buzgón áldozott a házi isteneknek. Íme itt a megpróbáltatás ideje. Hajdanában Virginius átdöfte tulajdon leánya szívét, hogy megszabadítsa őt Appius kezéből. Még régebben Lucrécia önként életével váltotta meg gyalázatát. Cézár háza a gyalázat, a gonoszság és a bűn barlangja. De mi, Lügia, tudjuk, miért nincs jogunk kezünket magunk ellen emelni. Úgy van. Az a törvény, amely alatt mindketten élnek, egészen más, nagyobb és szentebb, és mégis megengedi, hogy védekezzenek a gyalázat meg a gonoszság ellen még akkor is, ha e védekezésért életükkel vagy kínszenvedéssel kellene fizetniük. Aki a romlottság hajlékából is tisztán kerül ki, annál nagyobb az érdeme. A föld is ilyen hajlék, de szerencsére az élet csak egy szempillantás, és feltámadni csak a sírból lehet, amelyen túl már nem Néró uralkodik, hanem az irgalom. És a fájdalom helyett öröm, a könnyek helyett vidámság van. Aztán magáról kezdett beszélni. Igen, ő nyugodt, de azért az ő szívében is vannak fájó sebek. Íme Aulusnak szemén még ott a hályok, még mindig nem áradt rá a világosság forrása. A fiát sem szabad az igazságban nevelnie. Ha tehát arra gondol, hogy ez így lehet élete végéig, és elérkezik a pillanat, mikor el kell válnia tőlük, az a válás pedig százszorta nagyobb és félelmetesebb, mint az, amely miatt most bánkódnak. Fel sem tudja fogni, hogyan lehetne még az égben is boldog nélkülük. És hány éjszakát végig sírt, hányat végig imádkozott már, irgalmat és kegyelmet koldulva. de ő fájdalmát Istennek ajánlja, és vár, és bízik. És most, mikor újabb csapás éri, mikor ez szörnyetek parancsa elszakítja tőle ezt a drága lényt, akit Aulusz szemük fényének nevezett, még mindig bízik, mert hiszi, hogy van hatalom, mely Nérónál erősebb, és van irgalom, mely az ő gonoszságánál hatalmasabb. És még forróbban szorította kebléhez a leány fejecskéjét, az pedig lesiklott lábához, és szemét pompónia peplumának, palástjának, díszes hosszú ruhájának, redvéibe rejtve, hosszú ideig így maradt szótlanul. Mikor végül felemelkedett, arcán már némi nyugalom látszott. Sajnállak, anyám. Sajnálom atyámat és öcsémet is. De tudom, hogy az ellenállás mit sem használna, sőt, mindnyájatokat elvesztene. De azt ígérem, hogy szavaidat sosem felejtem el Cézár házában. Még egyszer Pomponia nyaka köré fonta karját, és aztán, mikor mind a ketten átmentek az őkuszba, mindjárt búcsúzni kezdett a kis Plautiustól, az öreg göröktől, aki tanítójuk volt, majd komornájától, aki valamikor dajkálta, és végül minden rabszolgától. Az egyik rabszolga egy tagba szagadt Lügius, akit odahaza Ursusnak neveztek, és aki annak idején Lügia anyjával és vele, valamint a többi cselédséggel került a rómaiak táborába, most Lügia lába elé vetette magát, majd Pomponia térdéhez hajolva könyörgött. Ó, Domina! Engedjétek meg, hadd menjek el úrnőmmel, hogy szolgáljak neki, és őrizője legyek Cézár házánál. Nem a mi rabszolgánk vagy, hanem Lügiáé, felelte Pomponia Grécina. De beengednek-e Cézár ajtajáig, és mi módon tudsz majd őrködni fölötte? Nem tudom, Domina, csak annyit tudok, hogy a vas úgy morzsulódik kezemben akár a fa. Aulusz éppen akkor ért oda, és mikor megtudta, miről van szó, nem hogy ellenezte Ursus kívánságát, hanem kijelentette, hogy nincs is joguk őt visszatartani. Lügiát, mint túszt küldik el, mert Cézár követeli, kötelesek tehát vele együtt elküldeni egész kíséretét is, mely szintén Cézár oltalma alá kerül. És odasukta Pomponiának, hogy kíséret címén annyi rabszolganőt küldhet Lügiával, amennyit jónak lát, mert a centúrió nem tagadhatja meg azok átvételét. Lügia számára volt ebben valami vigasztaló, és Pomponia szintén örült, hogy a maga választotta cselédséggel láthatja el Lügiát. És Ursuson kívül valóban elküldte vele öreg komornáját, a fésüléshez jól értő két ciprusi leányt, és két germán fürdetőnőt. Választása csupa olyan emberre esett, akik már az új tanok követői voltak, mivel pedig már Ursus is néhány év óta ezt követte, Pomponia számíthatott egy cselédség hűségére, és ugyanakkor annak is örült, hogy az igazság magvai immár elhintetnek Cézár házában. Néhány szót is írt, amelyekkel Lügiát Aktéra, Néró felszabadított rabszolganője oltalmára bízta. Pomponia nem találkozott ugyan vele soha az új tanok híveinek összejövetelein, de azoktól hallotta, hogy Akté sosem tagadja meg tőlük szolgálatait, s hogy buzgó olvasója a Tarsuszi Pál leveleinek. Egyébként azt is tudta, hogy Néró fiatal szabadosnője örökös szomorúságban él, és hogy egészen más lény, mint Néró háza népének többi tagja, és hogy általában ő a palota jó szelleme. Hasta vállalta, hogy személyesen adja át a levelet Akténak. Természetesnek tartotta azt is, hogy egy király leánya nem lehet kíséret nélkül, nem okozott tehát nehézséget azok átvételénél, sőt azon csodálkozott, hogy ilyen kevesen vannak. Csak az indulást csürgette, nehogy azzal gyanúsítsák, hogy a parancsot nem teljesítette elég buzgón. Elérkezett a válás órája. Pomponia és Lügia szeme ismét megtelt könnyel. Aulusz még egyszer a leány fejére tette kezét, és kis idő múlva a katonák elvitték Lügiát Cézár házába, miközben a kis Aulusz testvére védelmében kiáltozva kísérte őket, és apró öklével fenyegette a centúriót. De az öreg hadvezér elkészítette gyaloghintaját, közben pedig Pomponiával az őkusszal szomszédos pinakotékába, képtár, képgyűjtemény, bezárkózva így szólt feleségéhez. Hallgass meg, Pomponia. Elmegyek Cézárhoz, bár tudom, hogy hiába. S noha azt is tudom, hogy már Seneca szava sem számít semmit nála, mégis elmegyek Senecához is. Ma többet jelent Sofronius, Tigellinus, Petronius vagy Vacinius. Ami Cézárt illeti, lehet, hogy ő sosem hallott a Lügius nemzetről, s ha Lügiát, mint túszt mégis kikövetelte, az csak azért van, mert valaki rábeszélte, s hogy ki, azt nem nehéz kitalálni. Az asszony hirtelen ráemelte tekintetét. Petronius? Úgy van. Pillanatnyi csend állt be, aztán a hadvezér így folytatta. Íme mire vezet, ha az ember beenged a házába egy ilyen tisztességtelen és lelkiismeretlen embert. Átkozott legyen a pillanat, amikor Vinicius átlépte házunk küszöbét. Ő hozta ide Petroniust. Jaj, Lügiának, mert nem a túsz, hanem az ágyas kell nekik. És beszéde a haragtól, a tehetetlen dűtől és a nevelt leánya miatti fájdalomtól most még sípolóbb volt, mint máskor. Egy ideig még tusakodott önmagával, és csak összeszorított ökle mutatta, hogy ez a harc milyen nehéz. Eddig tiszteltem az isteneket, mondta. De e pillanatban már úgy vélem, nincsenek istenek a világ felett, csak egy van, egy gonosz, őrült szörnyetek, és a neve Néró. Aulus, kiáltotta Pomponia. Néró csak egy marék hitvány por az istenhez képest. A férfi hosszú léptekkel rótta a pinakotéka mozaik padlóját. Életében voltak nagy cselekedetek, de hiányoztak a nagy szerencsétlenségek, tehát nem volt hozzájuk szokva. Az öreg katona jobban ragaszkodott Lügiához, mint sem hitte volna, és most nem tudott beletűrni a gondolatba, hogy elvesztette. Ezen felül megalázottnak érezte magát. Ránehezedett egy kéz, amelyet megvetett, de ugyanakkor érezte, hogy az ő ereje semmi Amazéhoz képest. De mikor végre elnyomta haragját, amely gondolatait megzavarta, így szólt. Feltételezem, hogy Petronius nem Cézár számára vette előtt tőlünk, mert nem akarhatja magára vonni Poppe a haragját. Így hát vagy önmaga, vagy Vinicius számára. Ezt még ma megtudom. És kis idő múlva a gyaloghintó már vitte is a Palatinus felé, Pomponia pedig magára maradván a kis Aulushoz sietett, aki egyre sírt testvére után, és egyre Cézárt fenyegette.